Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a Galatákhoz írott levelében, az 5. fejezet 25. versétől a 6. fejezet 10. verséig a következőképpen. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg. És akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelgjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, de leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hogyha évfordulón vagyunk, akkor természetes azt, hogy megkérdezzük, miért van templomunk. És egyáltalán mi a templom? Azt gondolom, ha végig énekeltük a 288-as éneket, akkor ez teljes egészében kerek választ ad. 75 éve áll ez a templom, és újból át kell gondolnunk, hogy mi is a templom valójában. Egy hely, ahol össze lehet gyülekeznünk. De miért van erre szükség? Miért kell összegyülekeznünk? Hiszen ma a népességnek a többsége azt mondja, hogy nem kell összegyülekezni. Nem csak mondják, hanem a tetteikkel ki is fejezik ezt, hiszen tudjuk, hogy körülbelül a 10%-a az embereknek jár rendszeresen templomba, 90% nem, azt fejezi ki, hogy nincsen erre szükség. Miért van akkor erre mégis szükség? Vagy egyáltalán tényleg szükség van rá? Mi ez a ház? Tette fel ezt a kérdést, most kiadott Pécsi Evangélikus Gyülekezet alkalmai szórólapon. Van ez a kedves kis párbeszéd, vagy szomorú párbeszéd, amely zajlott egy kislány és az édesanyja között. Mi ez a nagy ház, anya? Nem fontos, kisfiam, mi nem járunk ide. Mi ez a nagy ház? Miért kell ide jönni? Vagy nem fontos ez a hely? Miért kell a gyülekezetünknek például óvoda? Hiszen az óvoda a templomnak a része. Hiszen ott is összegyülekeznek azok, akik oda járnak. Gyerekek, pedagógusok, dolgozók. Mi célt szolgál? Az egyház közfeladatot vállal át? Nem csupán. Ennél sokkal több. Bár sokan azt gondolják, csupán ennyi. És meglepődnek egyesek, amikor arról van szó, hogy valamit a gyülekezetben szeretnénk végezni az óvodál összefüggésben. Kezdem ott, amit Pál apostol említ, így fogalmaz, akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Talán még nem okozott nekem annyi fejtörést egy ige hirdetése, egy felkészülés, mint ez az egész ige egészében véve, és pont a mai napon. Akit tanítanak, mondja Pál, minden javából részesítse tanítóját. Ezzel kapcsolatban két szélsőség került elő bennem. Az egyik az ige tanítójának, a lelkésznek a túlkapása, amikor nem végzi az ige hirdetését. Angliában talán sokkal nehezebb dolguk van a lelkészeknek, mert ott vállalkozóként dolgoznak. Tulajdonképpen senki nem tudja őket kontrollálni, hogy most akkor valóban az igét hirdetik, vagy nem. Saját maguknak tartoznak elszámolási kötelezettséggel, no meg hát Istennek. Sokkal nagyon könnyen előfordulhat az, akár náluk, akár nálunk, hogy csak általánosságokat pufogtatunk, nem érintjük a lényeget, és távol esik minden a hétköznapi élettől, amit mondunk. Nyilvánvaló, hogy ezért fogalmazzák meg aztán egyesek, hogy hát maradjon a pap a Bibliájánál, mert úgy tapasztalták, hogy igazából a hétköznapi élethez semmi köze nincsen a Bibliának. Ugyanerről beszélt, illetve adott számot a Nem voltam egyedül című könyvben Marsalkó Gyula, aki Becsésen volt hosszú ideig lelkész, hogy addig, amíg ő át nem adta az életét Jézusnak, benne volt a gyülekezet életében, fontosnak tartotta a templomot, a gyülekezetet, fontosnak tartotta az ifjúsági életet, sőt, szolgálatot vállalt az ifjúságban, színjátszó körben, de ez nem érintette a hétköznapjait, nem formálta át az életét. És ez teljesen megváltozott akkor, amikor megtért. És aztán később jelentkezett a teológiára, bár ő igazából nem készült volna eredetileg oda. Ez az egyik túlkapás, a lelkésznek a túlkapása. Nem érinti a prédikáció a hétköznapi életünket. A másik az a gyülekezetnek a túlkapása lehetséges. Megpróbálja irányítása alatt tartani a vezetőjét, hogy hirdesse azt, ami neki tetszik. Hiszen ő adja a fizetést, énekeljen olyan dalt, ami neki tetszik. Ezért volt a tusakodásom, mert nekem is kényelmesebb azt elmondani, ami tetszik az embereknek. Nekem is kényelmesebb a keresztény kultúrát, hagyományokat emlegetni, különösen évforduló alkalmával, keresztény értékeket propagálni a megvalósítás lehetősége nélkül, mint az élő és ható igét továbbadni, amelyre mindig emlékeztet ez a szószék alján lévő felírás, amely, így mondja Pál, élesebb minden kétélű karnál, belehasít a hétköznapi életbe, a gondolkodásunkba, a döntéseinkbe, és akkor már könnyen azt mondja az ember, hogy hát nem tetszik a dal. Nem akarom hallgatni. Számtalanszor mentek haza ezzel az indulattal Jézus Isten tiszteleteiről, akár zsinagógában volt az, akár templomban, akár a szabadban, sír mellett, bárhol, ahol tartotta az Isten tiszteleteit, számtalanszor mentek haza ezzel az indulattal az emberek, mert nyíltan beszélt Jézus császárról, adópénzről, templomi szertartásról, mindenről, ami érintette az őt hallgatók életét. Ezért engedtessék meg, hogy az igének megfelelően azt igyekezzem tovább adni, amit Isten valóban szeretne mondani. Ne játszom most szerepet azt, hogy mit szeretné hallani, a gyülekezet egyik vagy másik tagja, vagy én mit szeretnék könnyen elmondani, hanem inkább, amit Isten szeretne ezzel az igével hozzánk, mindannyiunkhoz szólni. A hetedik vers számomra félelmetes, a vetés és aratás összefüggéséről szól. Ne tévelgjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Amikor gyerekeknek meséljük el, vagy magyarázzuk el ezt a közmondássá alakult bibliai igét, akkor sokszor elmondjuk Jákobnak a történetét, mi történt vele a családi házban, hogyan kellett onnan elmenekülnie, hogyan került Lábánhoz, hogyan gazdagodott ott meg, hogyan vette feleségül Ráhelt, Leát, és elmondjuk, hogy hogyan csapta be Lábán őt, és először Leát adta hozzá, feleségül pedig nem azt akarta, hanem Ráhelt, aztán később hogyan csapta be őt anyagi dolgokkal, és azt mondják a gyerekek, hogy de hát ez rettentő igazságtalanság. És akkor utalunk rá, hogy Jákob viszont hogyan élt a szülői házban, hogyan hazudott az apjának, hogyan vágta át, és akkor elmagyarázzuk, ez a vetés és aratás lelki törvényszerűsége. Istent nem lehet megcsúfolni. Aki megcsalja a másikat, őt is megcsalják. Aki hazudik, őt is hazugsággal fogják átverni. Valaki elmondta, hogy a szülei sokszor hazudtak egymás előtt, őt magát is hazugságra biztatták, ne mondja el az apjának ezt, ne mondja el az anyjának azt, és felnőtt korba lépve ő is hazudni kezdett az édesanyjának. És azt fájdalmasan vette tudomásul, hogy a kapcsolatuk már nem a régi, megromlott. A vetés beért. Felmenti a helyzet Lábánt? Felmenti a hazugság alól? Vagy felmenti a gyereket a szülő életvitele, amikor ő maga is hazudni fog? Nem gondolom. Igaz, hogy következmény, de mégis saját maga kell, hogy viselje ezt a terhet. Az aratás bőségesebb a vetésnél. Ez a másik rettentő törvényszerűség. Ezt így fejezi ki az Isten igéje a 10 parancsolatnál, hogy 3-4 ízig való a büntetés, de 1000 ízig való a kegyelem. A kegyelem sokkal nagyobb az Istennél, mint a büntetés. 1000 ízig való, hogyha valaki kiszakad a megtérés által ebből az ördögi körből, ahol a bűnnek megvan a büntetése, átok átkot hoz, ha ebből a megtérés által kiszakadunk, akkor részesülünk az 1000 ízig való kegyelemben. Amikor egy héttel ezelőtt tartottuk a családi délutáni istentiszteletet, és utána átmentünk a gyülekezeti házba, akkor még nem gondoltuk, hogy mennyire beletrafálunk abba a történésbe, ami országosan történt. Ez volt a címe az Életfonal klubnak, amiről nagyon jól beszélgettünk, hogy hazugság, dömping, hol az igazság. És amikor hazamentünk, akkor tapasztaltuk, akkor szembesültünk, talán minden eddiginél erőteljesebben a hazugság dömpinggel. Ugyanakkor ez is csak gyümölcs. Ez is csak aratás. Hiszen számtalanszor mondjuk egymásnak, sokszor mindenkit érint és behódol ennek a gondolkodásnak, vagy ezeknek a gondolatoknak, becsületesen élni ma nem lehet, hazugság nélkül nem lehet ma boldogulni. Emlékszem, amikor valaki komolyan saját magával is vitázva, saját magában megrendülve mondta ezt, hogy igen, engem is érint, és látszott, hogy szenved tőle. Adócsalások, kiskapu keresésének számtalan módját ismerjük, és ültetjük át a gyakorlatba, bármivel kapcsolatban. Készek vagyunk a valótlant állítani, ez a vetés. És utána jön az aratás. Akkor kiderül, hogy mindannyiunkat átvágtak, mindannyiunknak hazudtak. Felmenti a vezetőt az, hogy az alá tartozó emberek is hazudtak. Nem menti fel. Felmenti azt, hogy tanácsadói arra biztatták, vagy biztatják, hogy ezen majd túljutunk úgyis. Nem mentik fel. Engem vagy téged felment az, hogy ő becstelenül él. Nem ment fel bennünket. Az, hogyha azt gondoljuk, hogy valakit felment az, hogy a másik becstelenül él, az az óvodás szint, nekem az óvodás gyerekei, meg gyerekek szokták azt mondani, hát Gyuri bácsi, hát ő kezdte, ő csípett belém. Hát ez az óvodás színvonal. Felnőtt ember mit mond? Dávid mit mondott, amikor Nátán elmondta neki, hogy mi is az ő bűne? Vétkeztem. Bűnbátot tartok az Isten előtt. Nem mondta azt, hogy hát az elődöm, Saul is, az is bűnben élt, elment az endóri halott idéző asszonyhoz. Ő tartotta magát ahhoz, amit Pál mond, mindenki a maga terhét hordozza. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg. Erre kell nekünk odafigyelni. Saját tetteinkre. Vigyázzunk, hogy ha valaminek gondoljuk magunkat, holott semmik vagyunk, nehogy megcsaljuk önmagunkat. Mit kell tenni? Mit mond Pál apostol? Helyre igazítani szelíd lélekkel, ha valakit rajta kaptak valamilyen bűnben. Együtt érezve. Talán azt mondani lehet, hogy én is elkövettem volna, ha a te helyzetedben vagyok. Úgy figyeltem meg, hogyha ezt van erőm kimondani, akkor úgy felsóhajt a másik, hogy ugye tényleg. Együtt érezve a másikkal. Valójában el is követjük ezeket a hibákat, amiket észreveszünk, bűnöket a másikban. El is követjük mi is a magunk szintjén. Lehet, hogy nincsen kompetenciánkban az, hogy az ország vezetőjét intsük meg. De az a kompetenciánk, hogy a mellettünk ülőt igazítsuk helyre. A családunkban, gyülekezetünkben azon legyünk, hogy egymást, mint lelki emberek segítsük helyre igazodni. És nem mondjuk azt, hogy semmi közöm nincsen hozzá. Semmi közöm, hogy ő mit csinált. Nem érdekel, nem megyek el hozzá. Nem mondjuk azt, hogy hát ő főzte, egye meg. Hogyha már keresztény értékekről szólunk, papolunk, mindenhol, a választásokkal kapcsolatban különösen is, akkor említsük meg ezt a keresztény értéket. Keresztény érték az, amikor elmegy valaki a másikhoz, és tisztázni akarja a dolgokat. És nem fárad bele a jó cselekvésébe. Belegondoltunk abba, hogy ha valakinek nincsen hite abban, hogy van igazság, hogy Jézus az igazság, az mennyire kétségbe esik, akkor, amikor tapasztalja azt, hogy minden meginog, és azt kell magyarázni már a gyerekemnek, hogy figyelj, én büszke vagyok rád, hogy te nem hazudsz. De mindenki tudja, mi történik. Amikor ennyire meginog minden, akkor bele tudjuk magunkat érezni annak a helyzetébe, aki nem ismeri Jézus, nem tudja azt, hogy van igazság, hogy az mennyire félhet. Vagy akinek nincsen örök élet bizonyossága, bele tudjuk magunkat érezni abba, hogy mennyire kétségbe esik, amikor látja maga körül a pusztulást, ezt elloptak, az szétment, azt elvesztettem. Ezt és ezt a moly és a rozsda megemésztette, tönkretette, megsemmisítette, hogy mennyire fél az ember Jézus nélkül. Ha mi lelki emberek vagyunk, akkor ezt nem tudjuk szinte már átérezni. Csak visszaemlékezni arra, hogy milyen volt, mielőtt Jézusé lettünk. Gondoljunk bele. És akkor nem fogunk belefáradni a jó cselekvésébe. Akkor nem fogunk belefáradni mások terhének a hordozásába. Miért kell a templom? Hát azért, mert a templom az Isten háza. Következő megfogalmazás, hogy a templomban rendel az Isten. A harmadik megfogalmazás, hogy a testünk a templom. Azért kell templom, hogy a mi testünk, a mi életünk az Isten lakóhelyévé váljon. Ahogy a nagyon szépen megszólalt a kórusműben is, ott leszek az én szemeim, ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. Mindenkor. Bennünk akar. A Salamoni templom előképe a Szentlélek templomának. Bennünk akar lakozni az Isten szent lelke. Miért kell templom 75 év után is? Azért, hogy ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe, látva a rengeteg hazugságot, mindennek a pusztulását. Miért kell a templom? Hogy jó legyen a vetés, és hordozzuk a magunk terhét és a mások terhét. És miért kell a templom? Azért, hogy lélek szerint éljünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, aki megszentelted az ószövetségi templomot, a Salamoni templomot, most arra kérünk, szenteld meg a mi szívünket, a te szent lelkednek templomát. Szenteld meg, hogy benne lakozhass, hogy elfogadjuk a te intésedet, útmutatásodat, és megtöltsük hétről hétre a te nevednek tiszteletére emelt 75 éves templomot, hogy ezen keresztül tudjuk egymást bátorítani, biztatni, tudjunk a te nevedben járni. Ezen a földön addig, amíg örök templomodban nem élhetünk. Amen.